Hála legyen az Úrnak azért a ma nagy kiváltságért, hogy nem csak itt vagyunk összegyűlve az ő nevében, hanem ott is mindörökké együtt leszünk összegyűlten. Végül is az Isten által adott ígéret messze meghaladja az időbelit. Már itt elkezdjük Istennel, de soha nem ér véget, ez csak a kezdet, de nincs vége. A földi dolgoknak van kezdetük, és van egy végük. Azt, amit Isten tesz, az elkezdődik, de soha nem ér véget. Ennek örülünk, és ebből tudjuk azt is, hogy örök életet kaptunk. Az örökké valóság soha nem kezdődött el, és ezért soha nem is érhet véget. Olyan gyönyörű éjszakai istentiszteletünk volt még a tegnap, arra számítottam, hogy 3-4-en talán eljönnek imádkozni, de kiderült, hogy abból valószínűleg 30-40-en lettek, és örültünk az ige kihatásának. Esetenként az a benyomása az előadónak, hogy a mondottak egyáltalán nem jutottak át, nem érték el a céljukat. Majd ha utólag észrevesszük, hogy mit ért el az ige, akkor annál jobban örülünk neki. Mindazokkal együtt, akik Istennek szentelték ma az ő életüket, szeretném elénekelni azt a dicsőséges éneket, üdv teli tudat, Jézus az enyém. A legnagyobb felismerés, amelyet a földi ember birtokolhat, az ez a tudás. A köznyelven azt mondják, a tudás hatalom, de ez a tudás itt, az Isten ereje, ez több, mint hatalom. Ez egy áldott tudatosság. Hadd kezdjük el az Esdrással, amint tudjátok, elsősorban a bibliai proféciák beteljesedésével foglalkozunk. Itt az Esdrás első fejezetében egy nagyon csodálatos ígét olvashatunk. Esdrás első fejezetéből az első két verset olvasom. Itt ez áll. Círus perzsa király uralkodásának első évében, hogy beteljesedjék az Úr szava, amely Jeremiás szája által szólt, arra ösztönözte az Úr Círus perzsa király szellemét, hogy a következő rendeletet meghirdesse az ő egész királyságában, és azt írásos rendelettel is közhírré tegye. Így szól Círus perzsa királya, a föld minden királyságát nekem adta az Úr, az ég Istene, és ő az, aki azt is megparancsolta nekem, hogy építsek neki házat, egy templomot Jeruzsálemben, Júdában. És most jön a legfontosabb vers. Aki tehát mindnyájatok közül az ő népéhez tartozik, azzal legyen vele az ő Istene, és vonuljon fel Jeruzsálembe, Júdába, és építse ott az Úrnak, Izrael Istenének házát, aki az Isten, aki Jeruzsálemben lakik. Csak röviden ezt a gondolatot szeretném kiemelni. Jeremiás proféta megjövendőlte, hogy Izrael 70 évig fogságban lesz. Amikor ez az idő a végéhez közeledett, történt ez meg. Ja igen, mi történt? Mi történt pontosan? És aztán olyan csodálatosan olvassuk, hogy az Úr beteljesítse Isten ígéjét, amelyet Jeremiás szája által profétált meg. Amikor eljött a beteljesedés ideje, az Úr arra indította ezt a királyt, aki akkor a világ uralkodója volt, és olyan gondolatokat ültetett a szívébe, amit meg kellett tennie. Az idő elérkezett arra, hogy az Úr temploma, amelyet leromboltak, újjáépüljön. És már is elhangzott az államfői rendelet, és itt olyan csodálatosan hangzik, aki tehát mindnyájatok közül az ő népéhez tartozik, azzal legyen vele az ő Istene. Ugyanezt kívánom magamnak és mindannyiunknak. Aki az ő népéhez tartozik, azzal legyen vele az Úr, az ő Istene, szóval a mi Istenünk. És aztán így folytatódik. Az nem maradjon ülve ott, ahol van, hanem menjen fel Jeruzsálembe, Júdába, és építsen ott az Úrnak, vagy építse ott az Úrnak, Izrael Istenének a házát. Mi is volt az valójában? Abban az időben, amikor Isten ígéje beteljesedett, Isten szelleme munkálkodni kezdett, és ha ehhez földi uralkodókra van szükség, akkor Isten is úgy rendelkezhet velük, ahogyan neki tetszik. Ami itt lényeges, az a következő. Isten kiválasztott egy helyet, ahol az ő szentélye fel kellett legyen állítva, és az ő népe, amely öt volt otthon. Jeruzsálemet is kiválasztotta, mint azt a helyet a földön, ahol megismertetni akarta magát. És a házat nem építhették fel valahol, hanem vissza kellett térniük. El kellett távolítaniuk a régi tömelékeket, romokat, amelyek a lerombolt házból megmaradtak, a régi alapfalakat újra fel kellett tárják, hogy az eredetileg lefektetett alapokra lehessen építeni. Ugyanez érvényes a mi időnkre és az élő Isten gyülekezetére is. Isten ígéje Jeruzsálemből indult ki, és a tanítás a Sion hegyéről. A mi Urunk és az apostolok ott munkálkodtak, és onnan terjedt el az igaz evangélium. Most elérkezett a babiloni fogság idejének a vége. Dr. Luther Márton írására gondolok itt, a babiloni fogság vége. De azóta eltelt egy pár száz év, de most már tényleg vége van. A római iga valóban szét lett törve, az Istenhez tartozó emberek elindulnak és visszatérnek az apostolok és proféták eredeti ige hirdetéséhez, és megszabadulnak mindattól, amit időközben rájuk kényszerítettek, és szent templommá akarnak épülni a szellemben, hogy Istennek a megfelelő áldozatokat tudják felajánlani. Ez az üzenet ma nekünk szól. Aki az ő népéhez tartozik, Istennek nincs szüksége se szimpatizánsokra, sem rajongókra. Ő olyan embereket akar, akik hisznek benne, akik bíznak benne, akik engedelmeskednek neki. Aki az ő népéből való, azzal legyen az Úr, az ő Istene, és menjen fel Jeruzsálembe, és építse ott az Úrnak, Izrael Istenének a házát. Azt tudjátok, hogy a Nehémiás könyvében, a 8. fejezetében a felszentelésről van szó. Isten kegyelmet adott, hogy ez a ház felépüljön, és Nehémiás a 8. fejezetben, a 9. vers utolsó részében azt írja, Ez a nap szent az Úrnak, a ti isteneteknek. Ne szomorkodjatok, és ne sírjatok, mert az egész nép sírni kezdett a törvény szavai hallatán. Aztán a 11. vers második része, legyetek elcsendesedve, mert szent a nap, és ne legyetek magatok alatt, vagy levertek. Fárasztó munka volt, üldözés a bal oldalon, elítélendő undorító körülmények a jobb oldalon, de Isten velük volt, és segített nekik, mert ez az ő ígéretének beteljesedése volt. És eljött az az óra, amelyben az üdvösség története bekövetkezett, Isten órája elérkezett, és ezért a nap szent volt az Úr számára, mert az ő szava szerint munkálkodhatod az ő népe között. Hadd fejezem ki ezt itt és ma minden kétséget kizáróan és világosan. Isten egyáltalán nem érdekli a nagy vallásos felhajtás és a jámbor ügyeskedés. Ő olyan embereket keres, akiknek kinyilatkoztathatja magát és az ő szavát. Olyan embereket, akik az ő tulajdonai lesznek, akik nem jámborul cselekesznek, hanem szívből hisznek, és akik gyakorlatba átültetik azt, amit mondott, és akiknek részük van abban, amit tesz. De hiszen az egész világ tele van vallással. És tudjátok, nemrégiben beszéltem egy nagykövettel, illetve egy keleti blokkbeli ország nagykövetével, és ennek az embernek sok mondani valója volt a vallásos életről, és láthatjuk, hogy a vallás állami beavatkozása nem helyén való dolog. Ha az emberek, akik Istenhez tartoznak, valóban őt szolgálják, akkor éppen elég dolguk van a politika nélkül is, valláspolitika nélkül is, kegyeletteljes politika nélkül is. Ti tudjátok, hogy mire gondolok. De ez nem a mi témánk. A mi témánk az, hogy Istennek van egy népe a Földön, van egy gyülekezete, van egy programja, van egy célja, amelyet fel kell ismernünk, és amelybe bele kell illesztenünk magunkat. Az Ezékiel 43. fejezetében, a 4. versben a következőképpen olvasható. Ezékiel 43, 4-től 7a versei. Mikor pedig az Úr dicsősége bevonult a templom körletébe a keletre néző kapun át, az Isten ereje felemelt engem, és bevitt a belső udvarba, és imé a templom tele volt az Úr dicsőségével. Ekkor hallottam, hogy valaki a templomból megszólít engem, miközben a férfi még mindig mellettem állt. És az az ember így szólt hozzám, emberfia, ez az én trónom helye, és ez az én talpaim helye, ahol örökké fogok lakni Izrael fiai között. Micsoda egy szava az igének. Az említett hely a Földön volt, és ezért, és ennek ellenére az Úr azt mondja, ez az én trónom helye, és az én talpaim helye. Isten nem csak a mennyben lakik, hanem a Földön is. Azoknak a szívében, akik Isten tulajdonává váltak, végül is együtt alkotjuk az Úr testét, Isten templomát. És itt azt olvastuk, hogy az Úr dicsősége bevonult a templomba. A próféta pontosan látta, honnan érkezett. Le tudta írni, és azt mondta, hogy a keleti kapun keresztül jött. Amikor az Ószövetségben, vagy az Új Szövetségben Isten dicsőségéről olvasunk, az nem csak egy szófogalom, akkor az egy isteni tényállás volt. Az Úr dicsősége volt a természet feletti felhőkben, ugyanez az Úr dicsősége volt látható akkor is, amikor a következő bejelentés elhangzott, ma született nektek a megváltó, és az Úr dicsősége ragyogott körülöttük. Így olvassuk az evangéliumokba. Mi volt ez pontosan? Az Úr dicsősége volt a természet feletti felhő, a ragyogás, a fennség, a felhő, amelybe Isten el volt fátyolozva az Ószövetségben. A dicsőségnek ugyanez a felhője jelent meg Saulnak a damaszkuszi úton. És amikor meglátta a ragyogó fényt, megkérdezte, ki vagy te? És a válasz így hangzott, én vagyok Jézus, akit te üldözöl. Isten él, ő kinyilatkoztathatja magát, ő már kinyilatkoztatta magát, és ő ki tudja magát nyilatkoztatni különböző módokon. Természetesen, hogy az ő személyes kinyilatkoztatása Jézus Krisztusban, az Isten fiában történt. De Isten természetfeletti módon is kinyilatkoztatta magát a tűzben, a felhőben és a dicsőségben. Erről sok helyen utána olvashatunk. Itt a következőket szeretném kihangsúlyozni. Az van nekünk mondva, ekkor hallottam, hogy valaki a templom felől megszólít engem, miközben a férfi még mindig mellettem állt. És ő azt mondta nekem, emberfia, ez az én trónom lakóhelye, és az én talpaim lakóhelye, ahol örökké Izrael fiai között akarok lakni. Avagy nem jelentette már ki Isten, hogy közöttük fogok lakni, és Istenük leszek nekik? Új szíved és új szellemet akarok adni nekik. Isten megadta az ígéreteket. Ami itt olyan nagyszerű, az a következő tényállás lehet, hogy a mindenható Isten ennyire leereszkedik olyan emberekhez, akik méltatlanok, olyan emberekhez, akik szívükben tévútra tévednének, ha Isten nem hozná őket helyre. És mégis Isten újra és újra kinyilatkoztatta magát, és voltak emberek, akik ezt felismerték, és meg is tapasztalták. Az ő trónjának lakóhelye az ő szentélye volt, ahol az ő népe összegyűlt, hogy az ő jelenlétébe kerüljön, hogy meghallgassa az ő szavát. Ez ma az ő szentélyének lakóhelye. Isten jelen van. Hadd imádjuk és járuljunk eléje tisztelettel. Megfelelő tiszteletet kell tanúsítanunk Isten és az ő ígéje iránt, és tudnunk kell, hogy ő megígérte, hogy közöttünk lesz. Igen, ahol, hogy közöttünk járjon, hol járjon ma, de hiszen a hét aranygyertyatartó közepette, így olvassuk a jelenések könyvének második és harmadik fejezetében, és ezek a gyertyatartók az új szövetségi gyülekezetet jelképezik. Szóval, hol jár az Úr, hol beszél, hol nyilatkozik meg, de hiszen az ő gyülekezetében. Hol van az ő gyülekezete, ki tartozik a gyülekezetéhez? Amikor 100 000 különböző irányzatok léteznek, ez is világosan ki kell egyszer mondani. Az élő Isten gyülekezete nem egy ember által létrehozott intézmény. Ez nem egy bejegyzett egyesület. Ez az, az, ami tudni illik az élő Isten gyülekezete, amelyről Jézus Krisztus azt mondta a Máté 16-ban, én akarom építeni az én gyülekezetemet, és a pokol kapui sem győzik le azt. Az élő Isten gyülekezete az a hely, ahol beteljesedik, amit az Úr megígért neki. 1. Korintus 12.28, Efézus 4.11, Isten apostolokat, profétákat, pásztorokat, tanítókat, evangélistákat rendelt el az gyülekezetébe. Az élő Isten gyülekezete az a hely, ahol a hívők élő szervezete összejön, hogy meghallgassa az Úr szavát, hogy lássa őt járni közöttünk, és hogy a hit engedelmességében elfogadja, amit mond. Ott, ahol az Úr a gyülekezetbe helyezheti, és pedig azokat a szolgálatokat, amelyeket a gyülekezet épülésére elrendelt. Mennyire más lett minden az egyháztörténelem során, ha összehasonlítjuk a korai kereszténységgel. Amit eredetileg Isten hozott létre, és Isten rendelt el, azt megszüntették. Emberi intézmények, mindig új hitirányzatok alakultak ki, de hiszen csak egy orientáció van, és az csak is az isteni orientáció lehet. Amennyiben ez az isteni útmutatás, akkor összhangban van az ő igéjével, aztán ehhez kell igazodnunk. Nem mi mondjuk meg Istennek, hogy mit tegyen, hanem hagyjuk, hogy ő mondja meg nekünk, hogy mit kell tennünk. Itt az lett mondva a profétának, emberfia, ez az én trónom lakóhelye. Itt trónol Isten, ott lakik Isten, ott jár, ott beszél, ott munkálkodik. És ahol mindez megtörténik, ott van az élő Isten gyülekezete, ott vannak az emberek, akik összelettek illesztve, hogy ezt az élő szervezetet alkossák. Az Úr gyülekezete valójában nem egy jámbor vallásos egyesület, nem egy felekezeti szervezet, hanem olyan igaz hívők gyülekezetének összeállítása, akik készek végigjárni az Istennel való teljes utat. Amint korábban már jeleztem, az Úr mindig csak egy maradékot hagyott meg, akik hittek és bíztak benne. Így lesz ez most is. Így volt ez minden szellemű ébredés és megújulás során. Nem a tömeg, hanem a tömegekből elhívottak és kiszakított egyének voltak azok, akik Isten előtt összegyűltek, hogy meghallgassák, amit az ígéből prédikáltak nekik. A Római Levél 11. fejezetének 4. versében a következőket olvassuk. Róma 11. fejezetének 4-től 6-ig terjedő versei. De hogyan szól az isteni válasz hozzá? Meghagytam még 7000 embert magamnak, akik nem hajtottak térdet a Baál előtt. Hasonlóképpen a mi időnkben is van egy maradék a kegyelem isteni kiválasztása szerint, ha pedig kegyelemből van, akkor már nem a cselekedetek következtében, mert különben a kegyelem nem lenne többé kegyelem. Pál apostol röviden és tömören kifejtette, hogyan volt az íjés idejében, hogyan volt ez akkoriban, és így van ez napjainkban is. Isten kegyelmi kiválasztása szerint. Mi a kegyelmi kiválasztás? Talán egy rövid gondolat erről. Azt tudjátok, hogy Isten mindent tudó, már a világ megalapítása előtt tudta, hogy ki fogja elfogadni az üdvösséget, és ki lesz az, aki visszautasítja azt. Ilyen módon már a világ megalapítása előtt beírhatta azoknak a nevét, akik hinni fognak a bárány élet könyvébe. Én hiszem, hogy Istennek van egy maradéka ezekben a napokban, akik meghallják az ő hívását, akik válaszolnak rá, akik Isten színe elé járulnak, és elfordulnak mindattól, ami nem Istentől való, és ezáltal nincs összhangban Isten szavával. Egyetlen egy ember sem érthet egyet Istennel, ha csak nem ért egyet az ő szavával. Az Istennel való ráhangolódás Isten igéjének világos és igaz hirdetése alatt történik. És attól a pillanattól, amikor az emberek hallják Isten igéjét, és hűségesen befogadják azt, Isten szelleme elkezd munkálkodni bennük, és csak ezután ismerik fel az igazságot, és ez az általuk felismert Isten igazság szabaddá teszi aztán őket minden tévedéstől, mert csak akkor lesznek képesek átlátni a tévedésen, azon a vallási csaláson is, amelyben találtattak. Istennek megvan a módja arra, hogy beszéljen az emberekhez, és ez mindig az ígén keresztül történik. Ha kommunikálni akarok valakivel, akkor a hangomat kell használnom, és akkor beszélek. Amikor Isten kommunikálni akar velünk, akkor beszél, hozzánk intézően beszél, és ő nem kívülről beszél, hanem belülről beszél. Vagyis elmondja és kinyilatkoztatja nekünk azt, amit már elmondott az ő ígéjében. Nem kell új Bibliát írni, erre egyáltalán semmi szükség nincs. Csak olyan emberekre van szükség, akik újjá lettek, ahogy a bevezető igeversekben hallottuk. Ha valaki a Krisztusban van, az új teremtmény. A régi, az istentelen, ellentétes Isten szellemével, és ezért írja Pál apostol a korintusiaknak, hogy a természetes ember nem képes megérteni a szellem dolgait. Azok bolondságok vagy balgaságok számára. Először is Isten szellemétől kell megszületnünk, és csak azután férhetünk hozzá a szellemi dolgokhoz, különben azok bolondság maradnak számunkra. Az Úr szava szerint Isten még ebben az időben is megőrizett egy maradékot, ahogyan akkor is tette. Nem örültök-e annak, hogy ehhez a maradékhoz tartozhattok? Isten elhívott minket innen és onnan, voltak éppen mindenhonnan. Ő tudta, hogy ha hozzánk szól, hinni fogunk neki. A legrosszabb dolog, ami egy emberrel történhet, az, hogy nem hisz Istennek. Ezért van megírva a János evangéliumában, hogy ha nem hiszünk neki, akkor bűneinkben fogunk meghalni. János evangéliuma 8. részéből a 24. vers. Itt az áll, János evangéliuma 8. fejezetének a 24. versében. Ezért mondtam nektek, hogy meghaltok a ti bűneitekben, mert ha nem hiszitek, hogy én vagyok a Mesiás, akkor meghaltok a ti bűneitekben. Az ember nem azért hal meg az örök halálba, mert vétkezett. Az ember csak azért hal meg az örök halálba, vagy a második halálba, ahogy a Jelenések könyve nevezi, mert nem hiszi, hogy Jézus elvette rólunk a vétket és a bűnt, és kiengesztelt minket, és visszaadta nekünk Isten igazságosságát, mintha soha nem vétkeztünk volna. Egy ember, aki elfogadta és személyesen megtapasztalta a megváltást Jézus Krisztus, Isten fia által, úgy áll Isten színe előtt, mintha soha nem vétkezett volna. Soha nem vétett volna az íge ellen, teljes mértékben igazságosnak nyilvánítva. Fel tudjátok ezt fogni? Számunkra egy kicsit túl magas, de ez valóban így van. Isten teljes megigazulása, amely Jézus Krisztus áldozati halála által jutott el az emberiséghez. Ezért a hit szükséges az üdvösséghez. Nem a cselekedetek, nem az, amit mi magunk képesek vagyunk megtenni, nem vallási tanítás, nem jó cselekedetek, hanem a Jézus Krisztusba vetett hit, aki meghalt helyettünk a Golgotai kereszten. És ezért mondja az Úr, amennyiben nem hiszitek, hogy én vagyok, akkor bűneitekben fogtok meghalni. Ő az én vagyok, és így is marad az örökké valóságig. Ő azért jött, hogy kegyelemből megajándékozom bennünket az örök élettel. Tudtok-e mindannyian szívből hinni benne? El tudjátok-e hinni, hogy ő valóban még ma is ugyanaz, nem csak volt, hanem ma is ugyanaz. A mai nap az a mai nap. És hogy ma megbékélést nyerhetünk Istennel, a mi Urunkba, a Jézus Krisztusba vetett hit által. Mivel ezután lesz a keresztelési Isten tisztelet, hadd olvassak fel röviden a Márk evangéliumának 16. fejezetéből, majd az apostolok cselekedeteiből a megfelelő igeverseket. Márk 16, a 14. verstől. Itt a következő áll, később azonban kijelentette magát a 11-nek, amikor az asztalnál ültek, és megdolgálta a hitetlenségüket és szívük keménységét, amiért nem hittek azoknak, akik látták őt az ő feltámadása után. Látjátok, hogy miről van szó? A hitről. Még akkor sem akartak hinni, amikor tanúk jöttek, és azt mondták, hogy láttuk őt, mint a feltámadottat. És ma is lehetnek olyan emberek, akiknek nehezére esik, és jelenleg is nehezükre esik, amikor azt mondjuk nekik, hogy megtapasztaltuk Istent. Amikor elmondjuk nekik, hogy hitre jutottunk, aztán vannak emberek, akik felháborodnak, és azt mondják, ja igen, kik vagytok ti? Kik önök valójában? Nem az a kérdés, hogy kik vagyunk mi, én vagy ti, nem ez a kérdés. A kérdés teljesen másképp kell feltenni. Mit kezdtünk mi valamennyien, és ebbe beleértem saját magamat is, Isten kegyelmi ajánlatával. Az Úr csak az asztalt teríti meg előttünk, de ennünk nekünk kell. És a legtöbb ember nem fogadja el, nem nyúl hozzá, mert nem látja Isten kegyelmi ajánlatát, és nem veszi komolyan. Az Úr megdolgálta a hitetlenségüket és szívük keménységét, mert nem hittek azoknak, akik látták őt az ő feltámadása után. A 15. versben pedig ez áll, akkor így szólt hozzájuk, menjetek el az egész világra, és hirdessétek az üdvösség üzenetét, az evangéliumot az egész teremtésnek. Aki hívővé lett és megkeresztelkedett, az megmenekül, aki pedig nem hisz, az kárhozatra jut. A hit az üdvösség előfeltétele, a hit az előfeltétele annak, hogy megkapjuk a bűnbocsánatot, az üdvösséget, a gyógyulást, mindent, amit Isten Krisztusban készített nekünk, a hit alapjára lett helyezve. Amint tudjátok, az Ézsaiás 53-ban a próféta leírja az Úr szenvedését, és éppen ott, az első versben, Ézsaiás 53:1, ki hitt az üzenetnek, amely a miénk lett, és kinek lett nyilvánvalóvá az Úr karja? A kérdés a hitről szól. Minden alkalommal, amikor az Úr az emberekhez szólt, megkérdezte, hiszel-e abban, hogy meg tudom tenni ezeket a dolgokat veled? És ha az illető azt válaszolta, igen, hiszem, ekkor az Úr ismét megszólalt, és azt mondta, történjék veled a te hited szerint. Az Istenbe és az Isten igéjébe, az ő igazságosságába, ígéreteibe és azok megvalósulásába vetett hit szükséges az üdvösséghez. A hitetlenség olyan, mint a varázslás bűne. Az emberek a hitetlenség bűvöletében vannak, mert nem tudják szabadon elfogadni azt, amit Isten felajánlott és megígért nekik. Bár lenne, hogy az igének ezen egyszerű hirdetése által létrejöhetne az üdvösségünk evangéliumába vetett élő hit Istenbe és az ő igéjében, mindazokban, akik hallották az igét a Szent Szellem által. Ez nem fog, és nem is szabad, hogy üresen visszatérjen, hanem létre kell hozza azt, el kell végezni azt, amit küld veled. Ézsaiás megkérdezte, ki hitt a mi ige hirdetésünknek, az ige üzenetünknek, az evangéliumunknak, és kinek nyilatkozott meg az Úr karja? Én már évek óta mondom, mindazoknak, akik hitet tanúsítottak Istennek, azoknak ki lett nyilatkoztatva az Úr karja. Ha azt akarjuk, hogy az Úr karja feltáruljon előttünk, akkor hinnünk kell Istennek. Nem egy intézményben, nem egy személyben, akkor Istennek kell hinnünk. És úgy gondolom, hogy ez nem kellene nehezünkre essen, nem elég csak Isten létezésében hinni, ez messziről sem elég. Ezt minden muszlim teszi, sokan, nagyon sokan a Földön. Az üdvösség abban áll, hogy hisszük, hogy az egyedüli egy Isten kinyilatkoztatta magát Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában személyesen, mint a világ megváltójában itt ezen a Földön. És hogy ő egyszer is mindenkorra kifizette az árat a szent isteni vér által, és kegyelemből kiengesztelődést szerzett nekünk. Aki ezt elhiszi, üdvösségre vezető állapotba kerülhet, anélkül, hogy akár egyszer is templomba kellene mennie. Nem emlékszem pontosan, mit mondtam, de valószínűleg igaz volt az állításom. Nem egy intézmény, hanem valóban a hit. Ó, bár csak az egész világ újra hallaná és megtapasztalná, hogy minden, ami emberektől származik, nem állhat meg Isten előtt, és alapvetően öncsalásba torkollik. Csak az, amit Isten hívott életre és rendezett el, az állhat meg, és az állhat fenn előtte. Az isteni utat kell járnunk, mert csak az vezet a célhoz. Remélem, hogy megértettük. Itt tehát ez áll, ő pedig ezt a parancsot adta nekik, menjetek el az egész világra, és hirdessétek az evangéliumot az egész teremtésnek. Aki hisz és megkeresztelkedik, az üdvözül. Aki pedig nem hisz, az kárhozatra jut. Ma mindazokhoz intézzük az ígét, akiket az Úr újonnan hozzáad, újonnan hozzácsatol, mi örvendezünk e felett. Míg a kegyelem idejében élünk, még mindig hív az Úr, és még mindig olvashatjuk az apostolok cselekedeteiben, és pedig a második fejezetben, ahol Péter és mindazok, akik vele voltak, valami csodálatosat átéltek. Sokan eljöttek, csatlakoztak hozzájuk, és hittek. Az apostolok cselekedetei második fejezetében, a 38. versben, talán olvassuk együtt a 37. verssel, amikor ezt meghallották, mintha szíven szúrták volna őket, és Péterhez és a többi apostolhoz fordulva ezt kérdezték. Mit tegyünk, kedves testvéreim? Péter pedig így felelt nekik, térjetek meg, és keresztelkedjetek meg mindnyájan a Jézus Krisztus nevében bűneitek bocsánatára, és megkapjátok a Szent Szellem ajándékát. Mert néktek szól az ígéret, és a ti gyermekeiteknek, és mindazoknak, akik még távol vannak, mindazoknak, akiket az Úr, a mi Istenünk még elhív. Még sok más szavakkal is a lelkükre beszélt, és pusztította őket. Engedjétek magatokat megváltani ettől az elvetemült nemzedéktől. Azok tehát, akik elfogadták az ígét, megkeresztelkedtek, és azon a napon mintegy 3000 lélekkel gyarapodott a gyülekezet. Milyen csodálatos kihatás volt a Szent Szellem kiáradásának napján. Nagyon jól tudjátok, hogy nem csak a prédikáció volt az, ami ott hirdetve lett, noha rövid és meggyőző volt, hanem a Szent Szellem volt az, ami ki lett árasztva, miután a mennyből hatalmas morajlás hallatszott, és az emberek összesereg lettek, mert Isten természetfeletti módon munkálkodott közöttük. Amikor Isten természetfeletti módon elkezd munkálkodni, akkor Isten szelleme a gyülekezet fölött van, ő az, aki elítéli a hitetlenség bűnét, és ő mindent helyesen és biblikusan elrendez, úgy, hogy az emberek eljussanak a Jézus Krisztusban való hitre. Nem egy húsvérrel való megalkuvásra, nem egy katekizmus megtanulására, hogy egyik vallásról a másikra térjünk át, nem a teljes üdvösséget Jézus Krisztusban, a mi Urunkban kapjuk meg. Izrael népéhez hasonlóan nekünk sem kell visszatérnünk Rómába a fogság után, hanem Jeruzsálembe, ahol minden proféta és apostol az Úr nevében szólt, ahol Isten megerősítette az ő szavát vissza azon helyre, amelyet ő a kinyilatkoztatás helyének nevezett. Ez az én szentélyem lakhelye, és az a lakhely, ahol lábam talpai jár. Tehát ő járatos volt azon a helyen. Már az ő megtestesülése idején sokat járt fel és alá Jeruzsálemben. Milyen hálásak lehetünk, hogy Isten ebben az időben kinyilatkoztatta nekünk az ő ígéjét, még egyszer az eredeti tisztaságában, mint isteni felszabadító igazságot. A tévedés és a sötétség ideje ekkor véget ér. Azok, akik sötétségben ültek, fényes világosságot láttak, ezt írja Ézsaiás már a 9. fejezetben. Mi is, akik sötétségben voltunk, fényes világosságot láttunk. Pál apostol a következőképpen ír erről a világosságról a 2. Korintusbeliekhez írt levél 4. fejezetében. 2. Korintus 4, itt azt mondja a 4. versben, mert bennük a jelen korszak istene, a sátán, elsötétítette a hitetlennek gondolkodó képességét, hogy a Krisztus dicsőségéről szóló evangélium ragyogó világossága, aki Isten képmása, ne ragyogjon fel nekik, mert nem önmagukat hirdetjük, önmagunkat, hanem Krisztus Jézust, mint Urat, önmagunkat pedig, mint a ti szolgáitokat Jézusért. Mert Isten, aki megparancsolta, a sötétségből világosság ragyogjon elő, ő az, aki felragyogtatta a világosságot a mi szívünkben, hogy felragyogjon Isten dicsőségének ismerete Krisztus arcán. Milyen rendkívüli szava az igének. Amint észrevehetitek, ez a lényegre tapint, a megváltóról és a megváltottakról van szó. Erről szól az egész. Nem valami mellékes tanításokról vagy ismeretekről, hanem Isten ismeretéről, amely felragyogott nekünk a Jézus Krisztus arcán, ami még ma is tündököl. Avagy mindannyian láttuk-e már? Az emberek még mindig értetlenkednek azon, hogy ki is Jézus Krisztus, vagy ki is volt Jézus Krisztus. Számunkra ő olyan, amilyennek itt le van írva. Jézus Krisztus hirdetjük nektek, mint a mi Urunkat. És csak egy Úr, csak egy hit, és csak egy keresztség létezik. Így olvashatjuk az Efézusokhoz írt levélben. Hadd ajándékozzon meg Isten ma kegyelemmel, hogy mindazok, akik újonnan csatlakoznak hozzánk, megértsék, hogy itt nem lehet belépni egy hitközösségbe. Itt nincsenek tagsági kártyák vagy tagsági könyvek. Itt nincsenek tagsági adatok, csak tagok vannak. Ez egy nagyon nagy különbség. Az Úr teste csak tagokból áll, nem pedig tagsági egyénekből. Egy egyesület tagsági egyénekből tevődik össze, de az élő Isten gyülekezete olyan tagokból tevődik össze, akik egymáshoz lettek illesztve, és Jézusnak, ami megváltónknak, mint fejnek alá lettek rendelve. Bár lenne, hogy Isten még egyszer kedvét lelni abban, hogy az ő szellemének kardjával lecsapjon a vallási sűrű bozótba, és kivezesse az embereket a vallási rabságból, hogy isteni szabadságba helyezze őket. Még mindig megvan írva, mindazok, akiket a fiú szabaddá tesz, azok valóban szabadok. Nem kell többé rabszolgáknak lennünk, nem kell többé azt tennünk, amit az emberek parancsolnak nekünk, mégpedig az egész életünken át. Igen, hányan, már milliók és milliárdok voltak, akiknek egész életükben azt mondták, mit kell tennük ahhoz, hogy üdvösségre jussanak. És miután hazaköltöztek, ugyanazok az emberek, akik mindig megmondták nekik, hogy mit kell tenniük, rájöttek, hogy egyáltalán nem nyerték el az üdvösséget, hogy nem felfele, hanem lefele mentek. Aztán meg kellett ismertetniük a gyászolókkal a szomorú hírt, hogy a rubelnek gurulnia kell, hogy a dolgok odalent folytatódhassanak. Micsoda egy csalás, és ez a kereszténység is Isten nevében. Hadd vessen Isten végét ennek a legnagyobb csalásnak a földön. Minden embernek joga van ahhoz, hogy életében egyszer megismerje az igazságot, és ma már tudomásul vettük. Mindenki azt csinálhat vele, amit akar. Én személy szerint azt tanácsolom, hogy álljunk Isten oldalára. Higgyetek neki, és bízzatok benne, és aztán megtenni, amit ő mondott. Mindazok, akik hitre jutottak, megkeresztelkedtek Jézus Krisztus nevében bűneik bocsánatára. Ez azt jelenti, hogy hittek abban, hogy bűneik megbocsátattak a bárány vére által. és annak megerősítéseként, hogy hittek abban, hogy bűneik meglettek bocsátva a bárányvér által, a keresztség által jó lelkiismereti szövetséget kötöttek Istennel. Csak azért, hogy megerősítsék, hogy hittek abban, hogy bűneik megbocsátattak. Ma ugyanez a helyzet, mindazok, akik el tudják hinni, hogy Isten Krisztusban megbocsátott nektek, fogadjátok el ma, mint Isten kegyelmi ajándékát. Egy ajándék fel van ajánlva, de azt el kell fogadni. Fogadjátok el ma, és akkor azt intézem hozzátok, ami a János evangéliumának első fejezetében van leírva. Mindazoknak, akik befogadták őt, hatalmat adott, hogy Isten gyermekeivé legyenek, nevezetesen azoknak, akik hisznek az ő nevében. Ma a hitről beszéltünk, aki hisz, annak nem kell meghalni a bűneiben. Aki hisz, látja őt, aki meghalt a mi bűneinkért, és hallja a hatalmas felmentést, elvégeztetett. Én megváltottalak, a neveden szólítottalak, az enyém vagy, ez egy örömteli, üdvösségre vezető üzenet. Fogadjátok el még ma. A legnagyobb ajánlat, amelyet az embernek a Földön lehet tenni, ez az isteni kegyelmi ajánlat a megbocsátásra nézve, az üdvösségre és az örök életre. Fogadjátok el, Isten megtartja, amit ígér. A hívő ember szabadon folytathatja útját, mert felismeri, hogy büntetésünk Isten bárányára hárult, hogy békességünk legyen, és az ő sebeimen meggyógyultunk. Folytathatnánk bibliai részekkel és a prédikálással, de én úgy vélem, hogy ezt most hadd bízzuk az Úrra, hogy munkálhassa rajtunk az ígét, amit hallottunk, és ő meg is fogja tenni. Higgyétek csak el, és ez meg fog történni veletek, és rajtatok az ő nevének dicsőségére, és nektek az üdvösségetekre, és az örökké való áldásotokra. Amen. Hadd álljunk fel, és imádkozzunk. Miközben minden fej meg van hajtva, és imádságban maradunk az Úr előtt, szeretném megkérdezni, ha azok, akik Istennek szentelték életüket, van-e bátorságuk felemelni a kezüket, hogy bizonyságot tegyenek arról, hogy az Úrral akarnak végigmenni az egész úton, és készek arra is, hogy megkeresztelkedjenek az ő nevében, és pedig az ő nevében. Ma nem csak, hogy higgyetek az ő nevében, ma hadd legyen az ő neve proklamálva felettetek, ma keresztelkedjetek meg az ő nevében, az Úr Jézus dicsőséges nevében. Ha szeretitek őt, és elfogadtátok az ő kegyelmi ajánlatát, és hajlandóak vagytok teljesen és átfogóan az Úrnak szentelni az életeteket, megbántátok a bűneiteket, belsőleg megbántátok, és Isten szelleme bűnbánatra vezetett benneteket, és felismertétek, hogy elszakadtatok Istentől, reménység nélkül elveszettek ebben a világban, majd egy lépéssel tovább mentek, és felismeritek, hogy Isten a Krisztusban kinyújtotta felétek a kiengesztelődés kezét, és kiontotta az engesztelés vérét, hogy megváltson benneteket, és ti most hitben elfogadjátok ezt, akkor emeljétek fel a kezeteket, miközben mindenki lehajtja a fejét és behunja a szemét. Hányan vannak itt? Isten áldja meg az ottani testvéreket, Isten áldjon meg mindannyiótokat, Isten áldja meg mindazokat, akik meghozták döntésüket, és mostantól az Úrral kívánnak járni az úton. Magasztalva legyen az Úr neve. Még egyszer felemeljük a kezeinket, és elénekeljük a refrént, ahogy vagyok, úgy kell lennie, ahogy vagyok, úgy kell lennie. Nem az én erőm, hanem egyedül a tiéd. A te véred megtisztít a bűnöktől. Ó, Isten báránya, én jövök, én jövök. Mennyei Atyánk, te láttad a kezeket és a szíveket, hűséges Istenem, neked szenteljük új testvéreinket és testvérnőket, és kérünk, hogy fogadd el és fogadd be őket kegyelmedben. Áraszd át őket mennyei örömmel, a te isteni békéddel, hogy lelkük mélyén tudják, vagy tudatosak legyenek afelől, hogy átmentek a halálból az életbe. Hogy egy teljesen új életszakasz kezdődött el számukra, egy Istennel való élet. Ó, hűséges Urunk, kérünk téged, hogy egyenges számukra az utat, légy te az erejük minden órában, Urunk. Menj velük, még ha sötét völgyeken keresztül is kell menniük. Hűséges Urunk, hisszük a te ígéd alapján, hogy te elfogadtad őket, mert te azt mondod, senki, aki hozzám jön, nem fogok kitaszítani, mert mindazok, akiket az Atya nekem adott, hozzám jönnek, és én örök életet adok nekik. Uram, köszönjük neked ezt. Hisszük, hogy úgy van, ahogyan te mondtad, és hogy most már bűnbocsánatod, kegyelmed, üdvösséget és örök életet kaptak, mert hozzád jöttek. Szívből köszönetet mondunk neked, te élő Isten, hogy oly elevenné teszed számunkra te ígédet. Uram, Szent Szellemed által munkálkodj hatalmasan közöttünk, országunkban és az egész földön. Ments meg még sokakat, és nyilatkoztass ki magad azoknak, akik téged keresnek, és mindazok, akik keresnek téged, hadd találjanak meg téged. Uram, mindenható Isten, még egyszer szívünk mélyéből köszönjük mindazt, amit tettél, és még tenni fogsz az Úr Jézus szent nevében. Amen.